Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 152. énekünk első és második versszakát. A 152. énekünk első versszaka így kezdődik: Im bejöttünk nagy örömben. Istennek igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliuma 6. részében, a 37-től 42-ig terjedő versekben. Olvasom Istennek igéjét a Lukács evangéliuma 6. részéből, a 37-től 42-ig terjedő versekből. Ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és nektek is adnak jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig töltött adnak öletekben. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amivel ti mértek. Példabeszédet is mondott nekik: vajon a vak vezeti-e a világtelent? Nem esik-e mindkettő a gödörben? Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, de aki tökéletesen felkészül, olyan lesz, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát a te atyád fiádnak a szemében, és nem veszed észre a gerendát a saját szemedben? Hogyan mondhatod atyád fiának: atyám fia, hadd vegyem ki a szálkát a te szemedből, holott te még a szemedben lévő gerendát sem látod? Te képmutató vesd ki először a gerendát a saját szemedből, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd a szálkát a te atyád fiádnak szeméből. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde gazdagon lakozzék a mi szíveinkben, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárzatot vonunk magunkra. mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, a mi urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. ...348. énekünk első és második versszakát énekeljük. A 348. énekünk első versszaka így kezdődik: áldjad én lelkem. Édesatyánk, a Jézus Krisztusban köszönjük a mai reggelt, amikor újra felébresztettél és újra megújítottál bennünket. Köszönjük, hogy ezen a héten is megoltalmaztál veszedelemtől, bajtól, betegségtől, szenvedéstől. Kérünk, ma is oltalmazz, ma is használj fel a te dicsőséged magasztalására. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert egymás mellett van ez a két megállapítás. Te vagy az, aki tudod a mi bűneinket, de nem csak bűnünk tudó, hanem irgalmazó is vagy. Dicsőítünk azért, amit kínhaláloddal megvalósítottál és visszaszereztél számunkra. Köszönjük, hogy megváltottál, kínok sokán, értünk haltál a Golgotán. Köszönjük, hogy harmadnapon dicsőségesen feltámadtál, élsz és uralkodsz örökkön örökké. Bocsáss meg, Urunk, valahányszor ezeknek az igazságoknak bármelyik részét elfelejtjük, vagy nem vesszük komolyan. A Te irgalmadban bízva jövünk most is eléd. Kérünk, bocsáss meg, ha nem bíztunk eléggé a Te gondviselésedben, ha magunk kezébe akartuk venni az ügyeinket, és ahelyett, hogy a tanácsodat kértük volna, cselekedtünk. Most azért jöttünk, hogy az egész hét terheit, nehézségét, fájdalmát, gyászát, porát és sarát letehessük a Te szent kereszted elé. Köszönjük a lehetőséget, és köszönjük, hogyha felnézünk, akkor fent a kereszten megláthatjuk a Te bűnbocsánató kegyelmedet. Kérünk, ajándékozz meg minket szent ígéddel. Leplezz le és oldozz fel, és mondd nekünk ma is, nem ítélsz el. Köszönjük, hogy ez a vasárnap is egy újabb lehetőség a mi számunkra. Adj nekünk újabb esélyt arra, hogy a Te akaratod szerint éljünk, és adj nekünk erőt is ehhez. Áldunk azért, mert Te vagy az igazság. Szentelj meg most bennünket a Te igazságoddal. A Te szent fiad, a Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 164. énekünk első és második verszakát. A 164. énekünk első verszaka így kezdődik: Téged áldunk, nagy Isten. Meg Istennek igéjét, amint az írva található a János evangéliumában, a 8. rész 1-től 11-ig terjedő versekben. Olvasom Istennek igéjét a János evangéliuma 8. részéből az 1-től 11-ig terjedő versekben. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki: Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényen pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony közepén állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged. Ő így válaszolt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezz el. Így válaszolt neki, senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Eddig tart a felolvasott ige. Kedves testvéreim, amikor erre az alkalomra készültem, akkor a kezek jutottak az eszembe. A kezek, ugye ott van Jézusnak a keze, amelyik ír a földre, de ott vannak a farizeusoknak a kezei, akik köveket szorongatnak, illetve ott van a népnek a keze is. Miért is? Azért, mert ennek alapján, ami kezeinkről is meg lehet állapítani valamit, ennek alapján következtetéseket lehet levonni a mi életünkre nézve. Kedves testvéreim, először azt kell mondanunk, hogy a kezek nem hazudnak. Hogyha jól emlékszem, 2010-ben egy bulvár lap fotósorozatot készített olyan idősödő hollywoodi sztárokról, akik plasztikázták magukat. Azért, hogy fiatalabbnak látszódjanak, azért, hogy dacoljanak az idő múlásával. Azonban ezek a szerkesztők, ezek a fotósorozatot készítő újságírók nagyon szemfüles módon, bár nem a legjobb jó indulattal, de nem a hollywoodi sztároknak az arcát vagy más testrészeit jelentették meg ebben a fotóriportban, hanem a kezeiket. És tudnunk kell azt, hogy a kezeket nem lehet plasztikázni. Ez azt jelentette, hogy a képeken megjelenő kezek elmondták azt, hogy mennyi idősek ezek a sztárok. A kezek tehát nem hazudnak. A kezekről még azt is megtudhatjuk, ugye, hogy nem csak a korunkat árulják el, hanem azt is elmondják, hogy mi az, amivel foglalkozunk. Mert teljesen más egy olyan embernek a keze, aki egész életében fizikai munkát végez, más a formája, más a tapintása, és teljesen más például egy orgona művésznek. Ma már a kommunikáció egyik legfontosabb alaptétele az, hogy az ember nonverbálisan kommunikál, kezek által, gesztusok által. Ez azt jelenti, hogy az ember szavai azok csak 30%-ban hatnak. 70%-ban hat az, ahogyan az ő teste kommunikál. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy mondhatunk bármit, de hogyha a gesztusaink teljesen mást mutatnak, akkor senki sem fog hinni nekünk. A 21. században, amikor már egyre kevésbé hiszünk a szavaknak, amikor már egyre kevésbé hiszünk az ígéreteknek, akkor bejön az, hogy mi az, aminek még hihetünk. Hát a cselekedeteknek, a tetteknek. Azt is mondhatnánk, hogy a szavak korszakát felváltja a kezeknek, a gesztusoknak a korszaka. Kedves testvéreim, a kezek tehát nem hazudnak. És ott sem hazudtak akkor Jeruzsálemben, amikor a felolvasott történetben Jézus szokásos módon a templomban tanít. Ez a lombsátrak ünnepének utolsó napján történik. És a csendet, amiben Jézus Krisztus, az Isten országát magyarázza az összegyűlt tömegnek, Pár farizeus és saduceus egy nőt hoznak egy parádnaságon kapott nőt, és a középre állítják. Nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel, de az ember általában ezt teszi, amikor valaki felett ítéletet szeretne mondani. A középre állítja azért, hogy majd a tömeg, majd a sokaság az fog rajta ítéletet gyakorolni. Ezt tették ezek a farizeusok is, és köveket ragadtak, kővel a kézben érkeztek oda azért, hogy megkövezzék az asszonyt. Azonban mielőtt a kövezés bekövetkezne, egy kérdést tesznek fel Jézusnak. Tudjuk azt, hogy nem a tanácsát kérték, hiszen még a véleményére sem voltak kíváncsiak. Ugyanis az ember, amikor kövek vannak az ő kezében, akkor már nem nyitott a józan ép ész érvekre. Az az ember, akinek a kezében kövek vannak, az már csak azért érkezik, hogy provokáljon. Az az ember már előre elkészítette az ítéletet. Előre elkészítette a követ, illetve azt is tudja, hogy kire szeretné azt dobni. Farizeusok célja tehát világos és tiszta. Azért kérdezték meg Jézust, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Testvéreim, ez a kialakult helyzet egy csapda helyzet, mert ebben a helyzetben nincsen jó válasz. Tudnélik, arról van szó, hogy ezt az asszonyt házasság körésen kapták, ez azt jelentette, hogy tanú van arra, hogy bűncselekmény közben valaki látta azt, hogy házasságot tör. És ebben az esetben a mózesi törvények nagyon világosak voltak, az ilyet meg kell kövezni, ki kell írtani a nép közül. A farizeusok jól tudták, hogy mit tesznek, mert ők azt szerették volna, hogy egyszerre két legyet is ütnek, ugye megölik az asszonyt, és Jézus Krisztust egy olyan helyzetbe hozzák, amiből nincsen kiút. Hiszen, hogyha Jézus Krisztus megkegyelmez ennek az asszonynak, akkor a mózesi törvényeket teszi semmissé. Ez azt jelenti, hogy az Isten törvényét nem tartja be, éppen ezért Izraelben ezért halálbüntetés jár, éppen ezért már nagyon könnyű lett volna Jézust elítélni. Viszont, hogyha elítéli az asszonyt, akkor azzal azt érte volna el, hogy semmissé teszi azt, amit ő tanít, hiszen ő a szeretetről prédikált mindvégig. És így a tanítványok joggal hagyhatták volna előtt, hiszen következetlen. Egyszer beszél a szeretetről, aztán utána ítélkezik. Testvéreim, a farizeusok tehát követkel a kezükben, gúnyos mosollyal néznek Jézusra, és várják tőle a választ. Kedves atyám fiai, mi hogyan állunk ezzel? Hogyan állunk ezzel, amikor egy testvérünk nem úgy reagál, ahogyan mi szeretnénk? Amikor egy másik ember nem felel meg az elvárásoknak? Amikor nem úgy viselkedik, ahogyan mi szeretnénk? Vajon nem kísérte meg bennünket az, hogy mutogassunk a másik emberre, de csak azért, hogy ne mutogassanak mi ránk? Mi is vajon a pellengére állítjuk a másikat azért, hogy a tömeg figyelme az rá irányuljon, miközben mi tiszták maradhatunk. Azért nagyítjuk fel a másik bűnét, hogy a miénk kisebbnek tűnjön. Mert hogyha őt leleplezzük, akkor nem fogja senki sem azt firtatni, hogy mi is a mi dolgunk. Kedves testvéreim, ezen az Isten tiszteleten azt a kérdést kell magunknak feltennünk, hogy mi hogyan jöttünk ide? Mi van a mi kezeinkben? Illetve hogyan néz ki ez a kéz? Ez a kéz nyitott, várja azt, hogy valamit halljon, valami reménységet, valamilyen vigasztalást. Ez a kéz üres, és arra kész, hogy kulcsolja össze a kezét, és Istenhez fohászkodjon. A Bibliát tartja a kezében, hogy Isten igéjét hallja meg. Az énekes könyvre terül a kéz, hogy kész Istent magasztalni és dicsőíteni. Kedves testvéreim, a farizeusok ezt a csapda helyzetet nagyon jól kigondolták, azonban ebben a helyzetben nagyon váratlan és páratlan dolog történik, hiszen Jézus ahelyett, hogy válaszolna nekik, legugol a földre, lehajol és ír. És ez azért páratlan, hiszen egyetlen egy hely a Bibliában, ahol arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus ír. És ez nagyon sok kérdést vetett fel ugye az egyház történelem folyamán, mert az a legbosszantóbb az egészben, hogy nem tudjuk azt, hogy mit ír. Ezzel a kérdéssel már nagyon sokat foglalkoztak a teológusok, az egyházatják, ugye a reformátorok. Mindenki megpróbált adni egy választ erre. Ugye például gondolhatunk Dániel proféta könyvére, amikor a falon megjelenik a kéz és ír, a királyra hozza rá az ítéletet. Egy másik gondolatmenet szerint a Jeremiás 17-13 alapján azt mondják, hogy talán a farizeusoknak a nevét írta a porba, akik ilyen kellemetlen helyzetbe hozták őt. Egy másik variáns az, hogy egy halat rajzolt, hiszen a hal az a Krisztushoz tartozásnak a jelképét jelenti. Ma is látunk autókat, amin hal van, ez azt jelenti, hogy az illető kereszténynek vallja magát. Sajnos nem tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus mit írt. Ez csupán spekuláció, amit most mondok. De én a történet alapján arra következtetnék, hogy Jézus Krisztus valami olyasmit írhatott, hogy megkövezés helyett kövessél engem. Hogy ahelyett, hogy most valakin ítéletet gyakorolnál, vedd fel a te keresztedet, és légy az én tanítványom. Testvéreim, Jézus lehajol a földre és ír, és mindeközben percek telnek el. És ebben a drámai csendben megkérdezhetjük magunktól azt, hogy ez a csend, ez a némaság kinek szól, kikről szól. Jézus, amíg a porba ír, időt ad nekünk azt illetően, hogy vegyük észre mi is azt, hogy mi van a mi kezeinkben. Mert a mi kezeink sem üresek, hiszen magunkkal cipeljük a nyugtalanságot, magunkkal cipeljük a sértettségünket, a csalódottságunkat. Magunkkal cipeljük mindazokat a szavakat, amelyeket véletlenül kimondtunk, és amelyel megbántottunk másokat. Magunkkal hurcoljuk a jövő reménytelenségét. Magunkkal hurcoljuk a rossz döntéseinket. Melyikünk az, akinek a kezében ne lennének ilyen kövek? Azonban nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezek a kövek lehúznak bennünket. Mert akinek a kezében kő van, az nem tud tovább menni. Noha a lábát nem bénítja meg, de a kezéről nagyon sok mindent elmond. Hiszen kővel a kézben nem lehet baráti jobbot adni. Kővel a kézben nem lehet megölelni a másik ember. Kővel a kézben nem lehet simogatni, nem lehet áldani, nem lehet megcirogatni a másiknak az arcát. A kő a kézben, testvéreim, egy valamire jó, arra, hogy fájdalmat okozzon, amikor betalál. Mi sokszor készen vagyunk arra, hogy kövezzünk, hiszen ott van a gondolatunkban, hogy mi az, amit esetleg mondunk akkor, amikor megtámadnak. És hogyha nincs is kő a kezünkben, akkor is a zsebünk lehet, hogy tele van azokkal, hogyha majd esetleg szükségünk lesz rá, akkor hozzá tudjunk nyúlni. Nem tudom, hogy miért van ez. Talán azt gondoljuk, hogy ha megkövezünk másokat, akkor könnyebb lesz a mi életünk, akkor könnyebben elhordozhat az a nyugtalanság, az a békétlenség, az a megelégedetlenség, ami szokott jellemezni minket. Mindenképpen kövezünk, testvéreim, a szavakkal. Akkor, amikor egy-egy társaságban egy harmadik személyre dobunk köveket, aki nincsen jelen. Kövezünk a szeretetlen kritikával, ha rámutatunk arra, hogy lám-lám, a másik sem tökéletes. És ilyenkor a gyengeségeink is könnyebben elviselhetőnek látszódnak, hiszen a másik sem olyan jó, mint másik is olyan rossz, amilyenek mi vagyunk. Kövezünk akkor is, amikor könnyedén ítélkezünk, úgy, ahogyan ezek a farizeusok is tették. De kövezünk a legykával, sőt, a hallgatással is kövezni lehet. Tudniillik, amikor tudjuk az igazat egy harmadik félről, például egy társaságban, amikor legyka folyik, de nem mondjuk ki az igazat, akkor is megkövezzük azt a harmadik felet. Amikor tudjuk azt, hogy mi a jó, mi a helyes, és mégsem mondjuk ki azt. Dietrich Bonhoeffer a múlt században élt, talán legnagyobb teológus fogalmazza meg a következő gondolatokat. Szerinte a Jézus gyülekezetének az a mércéje, hogy vajon adott-e jelet a világ által megvetetteknek, meggyalázottaknak Jézus szeretetéről. A keresztény gyülekezetnek tehát az a mércéje, hogy adtunk-e jelet másoknak az Isten szeretetéről. Folytatja a gondolatot Dietrich Bonhoeffer, mert éppen a keresztény ember az az eszköz, aki által ő Krisztus életet akar megtartani, hordozni és óvni. Az a mércénk tehát, hogy adtunk-e jelet másoknak. Hiszen Isten pont bennünket akar felhasználni arra, hogy a reménytelenségben lévő ember reménységet kapjon, hogy a vigasztalásra szoruló ember vigaszt nyerhessen. Bonhoeffer fokozza a gondolatot, mert azt mondja, különben a legtisztább Isten tisztelet, a legkegyesebb ima, a legbátrabb hitvallás sem segíthet rajta. Sőt, ellenünk kell vallania, mert abba hagytuk Jézus követését. Isten nem hagyja azt, hogy a testvér testvér ellen forduljon. A bőnferi gondolatmenetben az utolsó mondat az, hogy Isten nem fogadja el az áldozatot akkor, amikor egy másik embert megalázna. És ez nagyon érdekes, testvéreim, mert ez azt jelenti, hogy Isten előtt nem fér meg a kő és az imádság. Ez azt jelenti, hogy a farizeusok, amikor bementek oda a templomba, akkor elárulták magukat. Elárulták azt, hogy mi van az ő szívükben. Mert Isten elé nem lehet úgy járulni, hogy a szívünk tele van gonoszsággal, tele van indulattal. Mert Isten nem fogadja el mind a kettőt. Kell döntenünk. Luther Márton a maga kis KT-ában, amikor a 10 parancsolatról beszél, nem csak azt mondja el, hogy mi az, amit ne tegyünk, hanem azt is elmondja, hogy mi az, amit tegyünk. Azt mondja, hogy ne csak őj, de védd az életet. Ne csak ne paráználkodj, de ápold a házasságodat. Ne csak ne lopj, de segítsed a másikat, hogy a javait megtartsa. Ne károsítsd meg például hamis árúval, uzsorával vagy információval. Ne csak ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonságot, hanem inkább mentsed, jót mondjál róla, és mindent a javára magyarázzál. Mestereim, vajon mi hogy gondolkodunk erről? Hogyan vagyunk azzal, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat? Úgy vagyunk, hogy szeretjük a másikat, vagy egyfolytában azon vagyunk, hogy nehogy egy kicsit jobban szeressük a másikat, mint önmagunkat, mert a kettő között nagy különbség van. Mindeközben még mi ezeket a gondolatokat ízlelgetjük, Jézus lehajol a földre, és ír. Kedves testvéreim, bizony rólunk szól Jézusnak ez a némasága, mert ma is itt vagyunk Jézussal szemben, noha nem Jeruzsálemben, ott Izraelben, de ebben a világban, itt ezen az Isten tiszteleten, itt a templomban. És az egyetlen egy reménységünk, hogy Jézus Krisztus ma is itt áll a középen, ma is feltehetjük neki a kérdéseinket, és ma is válaszolni fog, ma is fog táplálni az igével, és mi figyelhetünk rá. Kövekkel a kezünkben, igen, mert bennünk vannak a kérdések, bennünk van a bizonytalanság, bennünk van az indulat, de itt vagyunk, most is vele szemben. És ebben a csendben tőle várjuk a választ. Jézus válasza lehengerlően meglepő, hiszen a feszült csendben csupán egyetlen egy mondattal válaszol. Eddig úgy tűnt, hogy Jézus ő maga van csapdában, de fordul a helyzet. Ez egy igazi jézusi fordulat, egy igazi jézusi reakció. Egyetlen rövid, meglepő mondat, és ez arról tesz bizonságot, hogy Jézus nem hagyja azt, hogy őt csapdába csaljuk. Hiszen ő nem kezd el moralizálni, nem kezd el általánosítani, nem kezd el érvelni, nem kezd el ítélgetni. Nem azt mondja, hogy ti minnyáján bűnösök vagytok, ezért egyiketeknek sincsen joga a követ eldobni. Hiszen ti is bűnösök vagytok, ezért nektek sincsen jogotok ítélkezni. De nem is bonyolódik vitába, nem magyaráz, nem veszi elő a Bibliáját és keresgeti ott a textusokat. Nem mondja azt, hogy de igen, a másik volt a hibás, de azért nem tudtam Isten dicsőségére élni, mert valami közbe jött, mert valamilyen probléma adódott. De nem is kérdez vissza, hiszen azt is kérdezhette volna, hogy hol van a férfi tagja a házas párnak, hiszen a mózesi törvény világosan kimondta azt, hogyha valakit házasságtörésen kapnak, akkor ne csak a, ugye, a bűnös félt, hanem a másikat is kövezzék meg. Miért van az, hogy most csak a nőt hoztátok ide? Miért van az, hogy a férfinek ezt elnézitek? És hol van a kísértő? Hol van a csábító, aki elcsábította ezt az asszonyt? Nem. Jézus nem moralizál, nem vitázik, nem érvel, nem általánosít. Mert ezek a gondolatok mindnyájunk számára aktuálisak, hiszen mi is szoktunk ezt tenni. De Jézus válaszol. És válaszából az derül ki, hogy Jézus nem a tömeghez beszél, és nem a farizeusokhoz beszél. Jézus egyetlen egy emberhez beszél, aki tisztátalan és bűntelen, akinek jogában áll azt az első követ eldobni. Testvéreim, Jézus személyesen szól az emberhez. Személyesen szól hozzám, és személyesen szól hozzád. Aki bűntelen közöttetek, az vessen rá az első követ. Ezek után folytatja az írást a földre, újra lehajol. Azonban most már a csendet megtöri a kövek lehuppanása a földre. A gyilkos indulattal követ ragadó és azt görcsösen markoló kezek kinyúlnak, mert és a kövek leesnek a földre, mert mindenkinek megszólal a lelkiismerete. Testvéreim, vajon nem kísérte meg minket az is, hogy a másik bűnéről beszéljünk, de mindeközben a magunkét leplezzük le vagy el. És közben nagyon sokszor elfelejtjük, vagy elsikünk afelett, amit Pál apostol mond a római beliekhez írt levelében. Menthetetlen vagyó ember, bárki légy, aki ítél, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat károsztatod, mivel te is ugyanazokat cselekszed, mint amiket megítélsz. Menthetetlen vagy te ember, hogyha másokat megítélsz, mert általában azt szoktuk megítélni, ami magunkban is ott van. Azt szoktuk észrevenni és szóvá tenni, ami bennünk is megvan. Figyeljük meg csak egy családon belül, például, hogyha valaki az édesapjával hasonlítnak egymásra inkább, akkor ő inkább az édesanyjával egyezik jól, mert két ugyanolyan ember nem nagyon bírja egymást. Két hangos ember, vagy két erős akaratú ember nem tud együtt könnyen meglenni. Azt nem szeretjük a másikban, ami bennünk is megvan. Akinek Isten ad bátorságot és alázatot, hogy ezt észrevegye, az már előre jutott a hit útján. Mindenképpen figyeljük meg azt, hogy nem rombol-e ugyanaz a bűn mi bennünk, amely ugye megvan a másikban is. Lukács evangéliumából olvastuk fel a bibliaolvasási részt, ott nagyon világos az evangélista, nagyon világosan fogalmaz Jézus, amikor azt mondja, hogy vessük ki a magunk szeméből a gerendát, és csak utána vehetjük észre azt, hogy a másikéban szálka van. Dietrich Bonhoeffert hívom újra segítségül, aki újra nagyon találóan fogalmaz a helyzethez vonatkoztatva. Míg Krisztus kegyelmére szegezzük tekintetünket, teljesen megszabadulunk attól, hogy a másik bűnét figyelgessük. Míg Krisztus kegyelmére szegezzük a tekintetünket, teljesen megszabadulunk attól, hogy a másik bűnét figyelgessük. Ez térdre kényszerít Krisztus előtt, hogy megvalljuk, mea culpa, mea maxima culpa, ami azt jelenti, én vétkem, igen, én igen, nagy vétkem. Hogyha Jézus Krisztust nézzük, akkor meglátjuk az ő kegyelmét, meglátjuk azt, hogy az ő kegyelme mellett mi milyen kicsinyek vagyunk, és mi ott letehetjük ezeket a bűnöket, és megújulva mehetünk el onnan, nem kell nekünk a másik emberrel foglalkoznunk. Testvéreim, ez történik ott, akkor Jeruzsálemben, a templomban, hiszen a gyilkos indulattal követ ragadó, és az görcsösen markoló kezek kinyúlnak, mert Jézus jelenlétében már nem olyan könnyű eldobni a követ a másik felé. Az igaz bíró előtt, aki valóban ítélhetne, már elnémulnak a szavak, már nem olyan nagy a mellük a farizeusoknak és a sadduceusoknak. Az ő jelenlétében és az ő szavára a kezek kinyílnak és kihullnak belőle a kövek. Csak Jézus szentségében, csak az ő jelenlétében történik meg ez a csoda. Hiszen tudunk esetekről, amikor emberek egymással nem beszéltek, évekig nem beszéltek, olyan esetről is tudok én például, hogy szomszédok egymás mellé olyan kerítést húztak fel, hogy nehogy véletlenül meglássák a másikat. Annyira utálták egymást, de Jézus beköltözött az ő házukba, és mindez megváltozott. Testvéreim, Jézus tehát ma is képes csodát tenni. Ma is ott áll a középen, menjünk hozzá azért, hogy őt megkérdezzük, hogy ő válaszoljon nekünk. Testvéreim, az elején kezekről kezdtünk el beszélni, és a kezekről volt szó. Történet végén eljutunk tehát oda, hogy ezek a görcsösen ökölbe szorult kezek most már üressé válnak. Kérdés az, hogy Isten hogyan tudja felhasználni ezeket az üres kezeket. Ugye összekulcsolhatjuk azt azért, hogy a másik emberért imádkozzunk. Kinyújthatjuk azt, hogy a másik embert felemeljük, mert Jézus egymásra bíz bennünket. Az a kéz már jó arra, hogy egymást barátilag köszöntsük. Lehetnek ezek az ölelés, a simogatás kezei, de lehetnek azok a kezek, amelyek felemelik a másik embert. Kedves testvéreim, Jézus ott akkor a templomban írt valamit a porban, de mi már nem az ő írását olvassuk, hanem a Jánosét, a tanítványét. Ez azt jelenti, hogy Jézus a tanítványait, vagyis minket bízott meg azzal, hogy az ő szeretetét és az ő békességét elvigyük ebbe a világba. Minket bízott meg azzal, hogy ezzel az örömhírrel járkáljunk ebben a világban. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. De ezt nem tudjuk köveket szorongatva megtenni. Urunk azt szeretné, hogyha kiengednénk a kezünkből ezeket a köveket, azért, hogy üressé válassanak, azért, hogy felemeljük és őt dicsőítsük, hogy az életünk arról szóljon, hogy nekünk üres kezeink vannak, amelyekben már nem férnek el a kövek. Amen. Énekünk 3., 4. és 5. verszakának az eléneklésével válaszoljunk az ige szavára. A 348. énekünk 3. verszaka így kezdődik: áldjad őt, mert csodaképpen megalkotott téged. imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mi most nem másokat akarunk vádolni előtted, hanem magunk vorulunk le és megvalljuk. Egyedül telened vétkeztünk és cselekedtünk azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Ajándékozz meg minket azzal, hogy meglássuk mindazt, ami beszennyez és elválaszt tőled és másoktól. Ajándékozz meg minket azzal a bizonyossággal, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod azokat, és megtisztítasz minket minden hamisságtól. Áldunk téged azért, hogy elég nekünk is a te kegyelmed. Arra kérünk, hogy olyan kegyelemmel teljes legyen a te válaszod mi felénk is, amilyen volt a te válaszod az asszony felé. Bocsásd meg nekünk a köveket, bocsásd meg, ha néha nekünk is ökölbe szorul a kezünk, ha a mi zsebünkben is kinyílik a bicska. Olyan felfoghatatlan az, ami számunkra, hogy ott akkor Jeruzsálemben annyi és annyi ember előtt tudtál csodát tenni, annyi és annyi ember kezéből ki tudtad venni a köveket, és annyi ember szívét és kezét megmunkáltad, hogy azok a kezek ne a rombolás, hanem az építés, a simogatás, az ölelés, a meleg kézfogás kezei lehessenek. Istenünk, tudjuk, hogy ez a te munkád, ez egyedül a te érdemed, mert csak te vagy képes csodákat tenni. Arra kérünk, hogy velünk is tégy ilyen csodát, ami szívünkben is munkálkodj, ami szívünkben is védj lakozást, hogy ami szívünkben is jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Áld meg bennünket az üres kezek áldásával, amelyet már használhatsz a te céljaid elérésében. Könyörgünk most választottaidért az egész világon, te légy gyülekezeteinkkel, Erdélyben és szerte a nagyvilágon. Te áld meg testvéri közösségeinket, te áld meg azokat, akik ezeket a közösségeket próbálják összetartani, megerősíteni és felvirágoztatni. Hallgass meg a gyülekezetünk imádságát, hiszen tudjuk, Istenünk, hogy imádság fakad a mi szánkon, nem csak a templomban, nem csak a bibliaórán, hanem a mindennapi munkánk során is, reggel felkeléskor és este lefekvéskor. Eléd visszük majd a csendben elmondott fohászokat is. Imádkozunk most azért a két családért, ahol ezen a héten is gyász fájdalma volt jelen. Imádkozunk vigasztalásért, reményért, kiútért, új lehetőségért az ő lelkük számára. Istenünk, tetted elviselhetővé számukra ezeket a veszteségeket. Eléd visszük a gyengéket, a betegeket, a megszomorodottakat, megfáradtakat, a nehézségben lévőket, te és a te erőd újítsa meg őket újra. Imádkozunk a gyülekezet közösségért, a közösségünk és egyéni életünk gyarapodásáért, gazdagodásáért. A te szent fiad, a Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatta a könyörgésünk szavát, és áldotta a mi Urunk Jézus Krisztus, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Halljuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el. Fekete Gizella Kolozsvár törökvágási gyülekezethez tartozó tanítónő orvosi kezelésére, akit leukémiával kezelnek egy izraeli kórházban. Hirdetem, hogy megérkezett az éjféli kiáltás legújabb száma, hátul átvehető az asztalnál. Továbbá hirdetem azt, hogy kétszer álltunk koporsó előtt ezen a héten. Hétfőn Condi Anna 62 éves testvérünk koporsója előtt Gyöngyvirág utca 26 szám alatt lakott, gyászolják őt férje, két fia, testvére, rokonok. Csütörtökön Orosz Józsefné Magda 70 éves testvérünk koporsója fölött, ő a Fábricsi 143 szám alatt lakott, gyászolja őt férje, fia, leánya, unokái, testvére. Kívánjuk azt, hogy Isten áldja meg őket, legyen ő az ő vigasztalójuk. Énekeljük a 350. énekünk mind a három verszakát. A 350. énekünk első verszaka így kezdődik. Zengjen hálaének, minden ajkon zengjen. helyette tegyünk a vallást a mi hitünkről az apostoli hitvallás szalaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény önszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvalló énekként a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük. 90. Zsoltár első verszaka így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.